hát így hinnek is még. Gól! Micsoda gól, kislaci! Gyönyörű, káprázatos!
Jön a labda a Tétári, átüdedőn.
Egyszerű gól! Micsoda Tétári gól! Hát csupa klasszis megoldást látunk ma.
Időkapszula. Futballtörténelem kezdőknek és haladóknak.
Gól! Gól! De Hungria!
Jól megy ma nekünk! Jól megy ma nekünk! Jól kicsit szorga!
Milyen a
másokon
vannak! Itt az üres kapu, gyerünk haza 3-0!
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat az időkapszula indító adásában, ahol nem kisebb megtiszteltetés ér, hogy vendégeim Lakatté Károly és Dénes Tamás. Lakatté Károlyt tulajdonképpen nem is kéne definiálni. Tamás, téged egyre több helyen, vagy egyre gyakrabban hallak, hogy úgy mutatnak be, például a könyvbemutatókon, hogy sporttörténész. Mit akar ez, vagy hogy volt, hogy mikor először ez a titulus rád akadt?
Én jobban szeretem a futballtörténészt, mint a sporttörténészt, mert azért a generálisan a sporttörténetét én annyira nem ismerem, mint a futballét talán. Noha nyilván, hogyha az ember ebben a szakmában dolgozik, akkor azért a generálisan és globálisan a sporttörténetével is ismerkedik, de a futballtörténetét azt merem talán mondani, hogy futballtörténészként ismerem. Nekem ez a titulus azért kedves, mert nagyon régi mániám az, hogy a futball története az annyira fontos a 20. században, nyilván ugye a 19. század végén kezdődött a magyar labdarúgás története, úgyhogy egy pici szakasz, 3-4 év. De a 20. században annyira fontos lett a futball története, hogy gyakorlatilag a mi 20. századi történetünk nem írható meg a futball története nélkül. És hát a másik az egy részben talán önző szál is, hiszen én nagyon szívesen írok könyveket, és elsősorban történeti könyveket, és azt gondolom, hogy a magyar futball történetéről már nagyon sok mindent megírtak, ilyen vagy olyan színvonalon az elődeink, de különösen azok a könyvek arra a területre helyezték a hangsúlyt, ami valóban a pályán történt. Tehát mi történt a pályán a 6-3 alkalmában, mi történt egykor meg akkor meg amakkor. És én azt remélem, hogy az olvasóink is úgy gondolják, és talán azért is fogalmazok többes számban, mert Karcsival elég sok könyvet írtunk, már most kellett, hogy ki kellett volna számolni, hogy összesen hányat, de mondjuk a 6.-7. után vagyunk már az egészen biztos, hogy számunkra az is fontos, hogy egyébként a pályán kívül mi történt, egyébként egy futball jelenséget hogy lehet elhelyezni egy történelmi millióban, és hát még nyilván folytathatnánk ezzel kapcsolatban a különböző elmélkedést. Úgyhogy hát bármi, tehát bármit kiveszel a magyar futball történetével, az egy társadalomkorra, ez kezdve azon, hogy az első szakasza a magyar futball történetnek az miért az amatőrizmus korszaka volt, miért volt szimpatikus az amatőr korszak, de miért volt tarthatatlan az amatőr korszak is, mondjuk a 10-es évektől kezdődően, miért vált létszükséglessé a 20-as évek közepén a profizmus, hogyan alakult a 40-es évek futballja, amely a számomra az egyik legkedvesebb terület. Ez is talán érdekes, mert általában az embereknek az a legkedvesebb futball korszaka, amelyet gyerekként megéltek.
Igen, ez saját tapasztalat.
Nyilván nekem is szép emlékeim vannak a gyerekkorom futballjáról, de ugyanilyen szívesen tekintek a 30-as, ugye 40-es évek futballjára. És a 30-as évek futballjára azért, és azért is választottam a legutóbbi könyveink közül jó néhány témájáról a 30-as éveket, mert ez egy érdekes periódusa volt a magyar történelemnek, illetve a magyar társadalomfejlődésnek is. Ha belegondolunk a sok negatívuma mellett, volt egy nagy pozitívuma is, Magyarország a kultúrában, a tudományban és a sportban az európai közvetlen elithez tartozott, és hát itt, ha a futballról beszélünk, akkor az teljesen vitathatatlan, hogy az 1938-as világbajnoki ezüstérem mellett klubcsapataink, akár érdekes, akkor egyébként a HUF-nak becézték a Hungária Újpest Ferencváros 3-ast, ugye nyilvánvalóan az európai elithez tartozott mind a három, az MTK kivételben a másik kettő, tehát MTK, ugye Hungária, csak mindenki MTK-nak hívta akkor is, közép-európai kupát nyert, de mellett van egy más része, amivel mi szívesen foglalkozunk, ugyancsak ez az edzői rész. Hát azért gondoljatok abba bele, illetve hát ne is ti gondoljatok bele, a tisztelt hallgatók, mert ti jól tudjátok, hogy például az 1938-as világbajnok olasz válogatottnak minden játékosa elmondhatta magáról azt, hogy magyar edzője volt a pályafutása során. Vagy ugye 1934-ben Olaszország és Csehország Csehszlovákia játszott a világbajnoki döntőt, mind a két országot a magyar edzők uralták, vagy nem tudtok olyan sztár csapatot mondani abból a korszakból, amelynek legalább ne lett volna rövid ideig magyar edzője, csak hogy mondjam a Bayern Münchentől a Madridig, vagy Real Madridig, a Barcelonától, az olasz klubokig, a Juventusi Károly ilyen összegény, abba hagyd bele, hogy a Juventus edzője volt. Itt tulajdonképpen ilyen szempontból csak egy szűz terület van Anglia, oda, hogy erre tudtak a kontinensre betörni, sem igazán játékosok, sem igazán edzők. Szóval innen táplálkozik ez a futball történelmmel való foglalkozás, ami hát nyugodtan mondhatom, hogy meghatározza a szakmai pályafutásomat, vagy szakmai életemet.
De hogyha én is válaszolhatok erre a kérdésedre, hogy a Tamást miért hívják futballtörténésznek, akkor talán azt mesélném el, és egy picit messziről fog indulni a sztori, hogy a 60-as évek közepének végének, elejének is tulajdonképpen két talán a legközszeretettebb játékosa, pedig nem fradisták voltak, a Farkas Jancsi és a Mészöly Kálmán voltak, akik egy szép napon, na most gondolkoztak, látnak a tisztelt hallgatók az uraknak az arcát, az egy külön festmény is egy tanulmány, hova akar ezt kiukadni. Tehát a Farkas Jancsi meg a Mészöly Kálmánnak az volt a mániájuk, hogy a meccs után lement, minden meccs varangozó után lementek a Pipacs nevű mulatóba, ami egyébként egy Vadas György nevű játékvezetőnek ő volt ott a üzletvezető, lementek a Pipacsba, és hogy jön ez a Tamásnak a futballtörténész, mi voltál?
Kíváncsian várjuk.
Ugye? És ott volt egy társaság, akik úgy érezték, hogy bele kell kötniük a Jancsiba meg a Kálmánba, és szót követett, ez a társaság is megszívta magát, a Mészöly, és egyszer csak annyit lehetett látni, hogy a Mészöly feláll, és behúz egy óriásit a kötekedő társaság egyik tagjának. Majd visszajön ide a vasas asztalhoz. És akkor mondja neki a Jancsi, azt mondja, Kálmán, miért ütötted le ezt az embert? Azt mondja, hülye vagy, miattad? Azt mondja, miért, mit csinál? Azt mondta, hogy egy cigány vagy. Azt mondja neki a Jancsi, azt mondja, te Kálmán, nem az vagyok. Na most, hogy jön a Tamáshoz? Szóval őt azért hívják futballtörténésznek, mert futballtörténész.
Igen.
Érted?
Igen.
Tehát azt hiszem már a bevezető expozéjából lehetett hallani, hogy elindít egy mondatot, és nem tudod, hogy 32-be Angliába kötünk-e ki, vagy 28-ba Olaszországba, de teljesen mindegy, mert a világ bármelyik államáról elmondja neked, hogy abba a bizonyos évben, abba a bizonyos periódusban éppen hol tartott a futballja, kik voltak ott a magyarok, voltak-e egyáltalán magyarok. Nekem ez például tök új volt, és szégyellem magam, hogy 50 éve vagyok a futballban, és most hallottam tőle először, és marha érdekes, hogy Angliában sose volt magyar edző.
Ez egyébként annyiban érdekes most, amit Karcsi bácsi mond, hogy Karcsi bácsi meg pont fordítva van, hogy azért nem titok, hogy évtizedes, talán mondhatom, jó barátok vagyunk, elég sok mindenről szoktunk privát beszélgetni, de a vége az mindig az, hogy Karcsi bácsi elkanyarodik, és a labdarúgáshoz lyukadunk ki.
Igen, pedig pont a Tamás, aki az én első számú, nem csak barátom, hanem munkatársam is tulajdonképpen, ő a megmondhatója, hogy nem csak a közös könyveinkbe, hanem amit néha egyedül követek el, abba is, és azt mindig neki küldöm elő, az egyetlen, aki elolvashatja, úgymond először, hogy mennyivel nagyobb lelkesedéssel és szívvel és érdeklődéssel írom a nem futballról szóló részeket, mint a futballról szóló részeket. Tehát, hogy 1960 és 70 között milyen filmeket játszottak a magyar mozik, az sokkal jobban lázba hoz ma már, vagy hogy milyen színdarabok voltak, milyen könyveket adtak ki, hogy nézett ki a slágerlista, milyen volt strandra menni, milyen közértek voltak, milyen bárok voltak. Szóval...
Az igazán jó, ezeket átköttem futballba. És akkor megtalálni a közös kapcsolódási pontokat. Futballban már tényleg annyi mindent megírtunk, hogy tényleg vicces az, hogy mi aztán tényleg úgy szoktunk beszélgetni, mondjuk egy adott esetben egy harmadikkal, hogy már tudjuk a másik, mit fog mondani, és ő rémelve fogadjuk a különböző
módokat. De látod, hogy mindig van új száz év után, mert ez az angol edzőség, ez engem teljesen
lehetett. Ne hagyjuk itt az angol történetet. 1953-ban a 6-3 után Berkes ellenmér Angliába ment, a Guernsey Town csapatánál akart munkát vállalni, és szerződtették is volna, az volt az ajánló levele, hogy hát Magyarországra érkezett, ez azért elég jó ajánló levél volt ellentétben a mával, de nem kapott munkavállalási engedélyt. Tehát az volt a probléma, hogy egyszerűen az angolok nem adtak neki, vagy hát a britek mondjuk így, nem volt ugye külön.
Na most ez egy nagyon fontos dolog, mert pont ez lett volna a következő kérdésem, hogy ez a megszokott, az élet millió területén jelentkező angol gőg üzenete volt, hogy nekünk senki nem kell, nem magyar, ha jöhet ide, akár gyar se kell. Vagy volt egy olyan akadály, jelesül, amit mondta a munkavállalási engedély, ők a játékosokkal is így voltak? Tehát nem engedték a Puskást nem engedték volna be, hogyha ott akar játszani mondjuk az Arzenálba?
A Puskást beengedték volna. Még a 80-as évek végén is volt egy, sőt szerintem az Európai Unióig volt egy szigorú szabály Angliában, hogy egy adott játékosnak, aki külföldiként Angliába szerződik, hány válogatott mérkőzésen kellett játszani az adott köztes esztendőben, vagy előző esztendőben, tehát milyen eredményeinek kellett, hogy legyenek, hogy elérte. Amikor Mirandinha nevű brazilt leszerződtetett a Newcastle annak idején Brazíliában, az nagy szenzáció volt. Őt azért tudták leszerződtetni, mert megfelelő szám válogatottsági mérkőzése volt. A Puskás ugye azért fura, és hát most lehet, hogy saját magamnak ellen kell mondjam, mert nem tudták volna leszerződtetni. Mert ugye a Puskás esetében volt egy speciális helyzet.
Hogy mi nem engedtük?
Hát az egy más kérdés, de mondok majd egy, bocsánat, de mindenről van a sztori a futballban. Tehát a Puskás az előtte való időszakban, amikor felvetődött a szerződtetésének az oka, vagy az esete, a lehetősége, akkor előtte már nem játszott gyakorlatilag egy évet. Tehát semmifajta mutatója nem volt meg neki, de speciális politikai ok miatt, ugye a külföldi távozása miatt. Puskásnak a szerződtetése akkor vetődött fel, amikor 1958. februárjában lezuhant a Manchester Unitednek a repülőgépe München Ring repülőterénél, Belgrádból tartott hazafelé a csapat, egyszerűen az veszt elleni bajnokcsapatok Európa-kupája mérkőzésről, és ugye a játékosok, a kezdő játékosok nagy része sajnos szörnyet halt, Duncan Edwards megsérült két héttel később, belehalt a sérülésébe, Bobby Charlton volt
aki túlélte.
És Bill Hawks, a két nevezetes játékos, aki túlélte ezt a történetet. Mm-hmm. És akkor a Manchester United kérvényezte, hogy hadd igazolja le az éppen eltiltás alatt lévő, szilencium alatt lévő Puskás Ferencet és Kocsi Sándort, de a FIFA nem járult hozzá ehhez.
Vagy hiányosan olvaslak, amit nem tudok elképzelni, mert minden sorodat elolvastam, de ezt is most hallottam először, ezt, hogy a Puskás és a Kocsis ment van. De én másra gondoltam. Én arra gondoltam, hogy mi lett volna 53-ban. Tehát lefújják a 6-3-at. És azt mondja a Puskás, függetlenítsük magunkat attól, hogy a Rákosék úgyse engedték volna. Majd mondjuk azt, hogy engedték volna. És azt mondja a Puskás, kérem, én szeretnék itt maradni a Manchesternél, vagy akkor mit mondanak az angolok?
Hát ugye abban nem vagyok teljesen biztos, hogy az angol kluboknál akkor teljesen tisztában voltak azzal, hogy a brit munkaügyi hivatal vagy minisztérium kinek ad munkavállalási engedélyt. Hogy volt-e írott regula a futballra, hogy kivállalhat munkát vagy nem. Az egészen biztos, hogy 1945 őszén, amikor a Dinamo Moszkva egy nagyon nagy hírnevet kapott és nagy jelentőségű túrát lebonyolított Angliában, illetve Nagy-Britániában, ugye játszott a Chelsea-vel, játszott Londonban, és játszott talán egy mérkőzést Wales-ben is, de ebben nem vagyok teljesen biztos. Akkor az angolok ott akarták tartani a három legjobb szovjet játékost. Szóval Bobrov volt az egyik, és akkor szóba került az. Na most, ha nyilván ennek semmifajta elvi lehetősége nem lett volna, akkor ők ezzel nem kísérleteznek.
És ez volt az elhíresült londoni túra, ahol Bobrov tulajdonképpen a jégkorongot megszerette, mert akkor álltak ott sorba a játékosok, ezt olvastam. Valahol talán még én is írtam róla, hogy Bobrov, nem is a jégkorong, hanem a bendi
hát ugye
nevű jéglabda.
Ő egy univerzális sportoló volt. Egyébként sokan a szovjet futballsztárok közül, Jasin is így kezdte különben, hogy jégkokit és a labdarúgást paralleltál párhuzamosan művelték, sőt, az ott kint bendinek vagy jéglabdának nevezett sportágat is. Úgyhogy Bobrov például a jégkorongban eredményesebb volt, mint futballban. Sőt, ezeknek a sportolóknak a jéghoki eredménye az ugye fényesebb volt, mint a futball, mert a futballban, és most nem akarok már a futballtörténelmről annyit beszélni, mert...
De ezért vagyunk itt.
Mert Elvis Presley, szóval ugye hát azt tudjátok, hogy 1952-ben a Helsinki olimpián vettek először részt a szovjet futballisták világeseményen, és akkor a sorsolás úgy hozta, hogy a jugoszlávokkal akadtak össze.
És hát ez egy emlékezetes és hát ez ugye mérkőzés volt.
Politikailag pikáns mérkőzés volt, ráadásul ugye a szovjetek az első meccset megmentették döntetlenre.
Ez a 3-3, ugye?
És akkor utána a második meccset a jugoszlávok megnyerték, és akkor Sztálin és Beria óriási haragra, vagy égtelen haragra gerjedt, és felosztotta a válogatottat, néhány kulcsjátékost örökre eltiltott, és akkor gyakorlatilag nem is volt szovjet válogatott egy esztendőn keresztül, aztán Sztálin halála után lett újra válogatott, és a csapat tulajdonképpen úgy az 58-as világbajnokságon debütált, illetve 56-ban megnyert a Melbourne olimpiát, de ennyi a szovjet futballról. Szóval igen, elvileg lett volna lehetőség. Külföldiek játszottak egyébként már az 1900-as évek legelején, tehát 1907-8 körül Angliában, de nem profi játékosként, vagy nagyon ritkán profi játékosként. Én úgy tudom, nem is voltak. Middelből nevű Dán volt például, aki Dán Létherot játszott, úgyhogy, de voltak, de nem nagyon kevesen, nagyon kevesen. A problémát is jelentett, mert például Ausztriából is vittek egy kapust Angliába, de akkor Angliában már profizmus volt, Ausztriában még nem, és akkor Lex Pekárdal éveket egy új szabályt csinálni Ausztriában, mert hogy vissza amatőrösíteni nem lehetett ugye egy kapust, és akkor mégis megcsináltak. Szóval voltak ilyenek, de ilyen a világfutball. Szóval ugye, én azt mondom egyébként, hogy ahogy igaz az a mondás, hogy ugye gyakorlatilag az interneten mindent megtalálsz. Én nagyon szeretem, amikor különböző világversenyeket tudósítunk, vagy éppen különböző világversenyek zajlanak, és akkor nekem az egyik kedvenc időtöltésem ezen nagy tornák alatt, ez a saját magam által déjà vu rovatnak nevezett valami, hogy akkor történik valami mondjuk a mostani világbajnokságon, és akkor az ember elkezd azon gondolkozni, hogy egy nagyon hasonló jelenség, vagy jelenet, ez mikor zajlódott már le a futballtörténelemben, mert tényleg szerintem már mindenre volt.
Látod, milyen érdekes módon fordulok a műsorvezetőhöz, Tiborhoz, milyen érdekes ez mindig mi kettőnk közötti leosztás, hogy a Tamás tudósi mi volt, az mindig kigdomborodik velem szembe, hiszen futball és jégkorong, kit tud ő előhozni? Levi Asint, a világ egyik legjobb kapusát. Most jövök én a magyar felkészültségemmel. Volt a Vasasban egy Radics Jancsi nevű játékos. Egyébként jobb játékos volt, mint sokan hiszik. Hexagonál tornán játszott, ott akarták tartani, stb. A lényeg, magyar válogatott jégkorongozó is volt. Csak a kutya nem tud. Tehát magyarul én a Radics Jancsival tudok hozzájárulni a Jasin.
De a Radicsnak a története azért is jó egyébként, mert jó kis példa arra, hogy ez a klubsovinizmus mennyire nem létezett, vagy mennyire nem utálták egymást, vagy nem jelentettek kasztot a különböző klubok. Hát ugye nagyon helyesen mondtad, hogy a Radics Jancsika a Vasas csapatában volt ígéretes futballista, míg onnan el nem vitték. De hát melyik csapattal nyert jégkorongbajnokságot, ugye az újpesti Dózsával?
Gondoljatok el, ma egy Vasas játékos, Vasas NB1-es futballistát, aki a, nem is tudom, az Újpestnek van hoki csapata.
Van.
A Dózsában hokizik. Hát nem tudom elképzelni a szituációt, nem látom magam előtt.
Még az egyik persze, a történet csodálatos, Isten jó minden, de a Vasasnak nem volt hoki szakosztálya, tehát nem tudott volna Vasasnak jégkorongozni.
Igen, hát mondjuk ez is
hozzá, de akkor is mondjuk, hogy Újpest jégkorongos, tehát ő magyar bajnok volt jégkorongban. Nem sokan vannak egyébként a magyar sport történetében a hősidők után már, akik több sportágban is nyertek magyar bajnoki címet. Egy Ádám nevű teniszezőről tudom az 50-es évek.
Ádám Jóska.
A 40-es évek végét, és aki három sportágban is nyert magyar bajnoki címet. Igen, de tehát a futballban tényleg nincsenek sokan. Tehát én a Radicson kívül nem tudok olyat, aki, mondom, hangsúlyozom a hőskor után, tehát az amatőrkorszak után, mert hát természetesen a magyar futball leg hőskorában, az első éveiben, hát ugye Hajós Alfréd kétszeres olimpiai bajnokként volt válogatott futballista, vagy vagy Halmai Zoltán, olimpiai bajnok úszó, a MUE csapatában játszott a magyar élvonalban futballt, vagy Oli Csödön, aki atlétikában indult az olimpián 1980, ő is válogatott kapus volt, szóval lehet ilyen példákat mondani.
Azt még az az igazság, hogy minden műsorban általában az szokott lenni, hogy rászólnak a műsorvezetőre, hogy miért nem hagyja kibontakozni a vendégeket. Na most én azt mondom, hogy engedjük kibontakozni a műsorvezetőt, neki mégis ez a debütáns adása eddig csillagos ötösre teljesített. Nézzük meg most, milyen ászlan rukkol elő.
Hát a felkonfban, a felvezetőben mindenféleképpen úgy készültem, hogy ezt el fogom mondani. És amikor az ember valamire nagyon készül, akkor azt szokta az élet keresztül húzni, vagy pedig a Tamás a történetével. Elmondja. Annyiban örülök, hogy sikerült két vendégemet mára megnyerni. Én kamaszkorom óta arra készültem, hogy sportújságíró legyek. Annak idején Karcsi bácsi volt az egyik példaképem, akár a népsportos tudósítások, akár a képes sport labdarúgó része, amikor 80-as évek közepén, egész pontosan 84-ben Karcsi bácsi átkerült a képes sporthoz. Aztán a történet másik fele, hogy Tamás, nem is tudom, hogy milyen régóta ismerjük egymást, azt hiszem talán én általánosban jártam, ti meg a testvéreddel
81, valahogy így.
Valahogy így, ti meg gimnáziumba, és nektek, a testvéreddel, de főleg neked, már akkor volt egy ilyen ex-katedra kijelentésed, hogy már pedig te akkori sportújságíró leszel. Volt egy elég páratlan gyűjteményed külföldi sportújságokból. És te voltál számomra akkora gyakorlatilag a Google. Emlékszem, hogy tele volt a szobátok sportújsággal, és arra emlékszem, hogy talán, hogy az egyik ruhásszekrény, volt egy kétajtós ruhásszekrény a szobában, és az is telis-tele sportújsággal. És én egyszer valami tunéziai klubcsapatnak szerettem volna tudni, hogy milyen színű mezben játszanak. És te egész egyszerűen, ott volt 4-5 hatalmas, de elrendezett kupac, és te ott nem elkezdtél turkálni, hanem a harmadik kupacnak a közepébe célirányosan belenyúltál, és kivetted azt az újságot, amire én gyakorlatilag álmaimban vágytam. Ez azért érdekes ez a történet, mert azt hiszem ez volt az a pillanat, amikor én eldöntöttem, hogy ha valaki ilyen felkészültséggel és ilyen tudással, ami már akkor megvolt neked, sportújságíró akar lenni, akkor nekem nem sok keresnivalom van ebben a szakmában.
És amíg azt tudnád, hogy a sportújságíróvá válásának a történetében milyen nagy szerepet játszott ez a kétajtós szekrény.
Én tudom.
Az igazság, hogy amikor elkezdted a mondatot, én már pontosan tudtam a Tamáson, hogy láttam, hogy ő tudja, hogy melyik történet következik. Most már csak az a kérdés, hogy melyikünk meséli el a történetet.
A Bröndbis.
Most jön a Bröndbis történet. Érted? Szóval azért mondom, én meséljem el? De hát tőled kérdezte, tehát arra azért kéne válaszolni.
Én sportújságíró szerettem volna lenni, ezt egyébként 6 éves korom óta kitaláltam, hogy azt szeretnék lenni, de amikor mi találkoztunk, akkor az még csak az elhatározás volt. Azért sajnos, aki annyira öreg, mint mi, azt tudja pontosan, hogy ma sportújságírónak lenni azért ez egy könnyebb vállalkozás, vagy reményteljesebb vállalkozás, mint mondjuk volt ez a 80-as években. Hát alig volt, ugye volt 4 napilap, lehet, hogy 5, alig volt státusz, majdnem, hogy ugye nem volt Magyarországon sportújságíró képzés például, tehát státusz meg alig volt. Úgyhogy én nekem azért az őszintén szóval nem volt egy, hogy mondjam, csak nagyon sok sikerrel kecsegtető vállalkozás. Azt, hogy én mennyit tudtam a futballról, azt én nem tudtam felmérni. Azt tudtam, hogy szeretem a külföldi futballt, és azt tudtam, hogy amiket én olvasok, vagy tudok, azokat nem látom nagyon viszont a magyar sajtóban. Nem akarok már most egyrészt nem is annyira élő, tehát már nem annyira élő, nem haldoklanak éppen, csak szóval nem tényleg nem élő kollégákra rosszat mondani, meg könyveiket idézni, de hát időnként őszintén szóval eléggé férc munkák jelentek meg a külföldi futballról, újságokban is, könyvekben is. Hát nyilván elfogadhatjuk azt, hogy a források sem voltak olyanok, mint később, meg talán a felkészültség, vagy az érdeklődés maga sem. Úgyhogy én azt tudtam, hogy én azért elég sok mindent tudok erről, és nagyon szerettem volna sportújságíró lenni, aztán ez sikerült is. Egyébként én akkor nagyon sok mindennel foglalkoztam az egyetemista évek alatt, leveleztem rengeteg külföldivel, akik küldtek zászlókat is egyébként, mert zászlókat is
lett volna majd a következő, ami...
Zászlókat is cseréltünk, és zászlókat is gyűjtöttem, aztán sajnos a zászló gyűjtemény, tehát nem sajnos, mert így alakult az élet, konvertáltuk egy idő után könyvekre, füzetekre, tehát tényleg éppen, hát most a múlt napokban éppen Tamperében voltam kint, ugye a válogatott kapcsán, vagy a labdarúgóval kapcsán, és éppen egy eszembe jutott, hogy megálltam egy újságos bódénál, és hogy azok az emlékek előjöttek, hát neked nem kell mondani, hogy régen, 90-es évek első felében, első éveiben, de a később is még talán, mindenképpen az internet korszak előtt, mi kimentünk külföldre, és vásároltunk két sportszatyorni újságot. Színes újságokat, cikkeket, napilapokat, stb. Gyakorlatilag ezeknek a jelentősége ma már nincs meg, mert hát gyakorlatilag az interneten itthonról is egy csomó minden információhoz hozzájuthatsz. Tehát én például azért is vagyok büszke az egyik könyvemre, a Kalandozó magyarokra, amit a hozzám hasonló futballtörténelemmel foglalkozók a Poci történet Facebook csoportban, stb. Barna könyvként is szoktak emlegetni, mert az még az internet korszak előtt készült. Tehát azért azokat az információkat az interneten beszerezni, vagy az internet korszak előtt azért az nem ugyanaz. De valóban egy nagyszerű könyvtárat sikerült már addigra kialakítanom, és akkor jött az, hogy a Képes Sportnál a Karcsi dolgozott, és én azt láttam annak idején, hogy a Képes Sport egyrészt bemutatja az európai kupa ellenfeleket, másrészt akkor...
Ezt te jobban mesélem.
Az biztos.
Most kanyarodunk vissza a Bröndby történethez.
Meg nem mondom már nektek hányban volt, de a Tamás most, hogy 84 után, mert már képes sportos voltam. De a lényeg az, hogy 85? 86. 86-ot írunk, megcsinálják a Zürichben, mert akkor mindig ott volt a szokott kupasorsolás. Újpestet összesorsolják a Bröndby nevű dán csapattal. Na most ma már azért...
Honvédot.
Ma már azért úgy nagyjából, akik nagyon beleássák magukat a futballba az internet révén, ma már sok ilyen kis tudósocska van. Tehát a Bröndby nem hangzik olyan rosszul, mint ahogy akkor, mintha a Holdról jött volna egy csapat körülbelül.
Hát jól emlékszem, annak idején a Bröndbyről összesen annyi volt az információ, amit egy átlagos tudással illet tudni, hogy talán Dániának az volt az egyetlen profi csapata?
Az elsők között alapult, igen, ugyan? És egyébként a Laudrup fivéreknek az édesapjában nagy szerepet játszott egy másik, egyébként a sógorával, aki szintén futballista volt, és egy sárga kék volt, arra azt mondjuk lehetett tudni, és egyik külváros való ennyit lehetett tudni egyébként a Bröndbyről.
Na és visszatérve, szóval összesorsolják a Honvédot a Bröndbyvel, hát akkor még lelkes voltam, jóval fiatalabb, a Honvédot a kis ujjamból kiráztam, hát ez volt a szakmám, hát nem, én a képesportnak voltam akkor a egyszemélyes labdarúgó rovata, nem is volt már. És na de hát be kellett mutatni, hát attól képes sport az ellenfeleket. Hála jó Istennek a többiek úgy nagyjából egész évből ismertebb csapatokkal játszottak. Hát mondom, de mi az Úristen fogok csinálni a Bröndbyvel? Hát honnan van én nekem Bröndby képem? És nem lehetett ott azt mondani, egy kutas, egy Pintér István nevű ember volt a főszerkesztő, remek újságíró, de annak nem lehetett az, hogy nincs. Hát azt mondta, teremtsd elő a föld alól. És hát mondom, mert föld alól, nem föld alól, itt Bröndby kép nem lesz. Ne lássam az unokáimat, ha ne így történt. Csöng a telefon, azt mondja egy ember, hogy a lakat szerkesztőrat keresem, mondom, megtalálta. Azt mondja, Dénes Tamás vagyok, boldog vagyok, mit parancsol? Azt mondja, nekem van egy olyan érzésem, mondja Tamás, hogy önnek most nagyon nagy szüksége van egy Bröndby képre. Mondom, uram, nem tud olyat mondani a világon, amire nagyobb szükségem van, mint egy Bröndby képre. Azt mondja, ha egy óra múlva ott van a szerkesztőségben, az elég. Mondom, ha másfél, akkor is Lajos aranyba fizetek érte, csak jöjjön. Tamás bejött, letette a színes, nagyon fontos, mert ha nem színes, már nehezen tudtam volna vele mit csinálni. Színes Brøndby csapatképet, szót követett, három szót váltottunk egymással, és tudtuk, hogy futballban testvérek vagyunk. Elment, mondtam a Pintérnek, mondom, főnök, itt van egy ember, ezt ne vesszük el, mert nagyon nagy át. Egy nagy csatárt vesztünk, hogyha nem igazoljuk le. Azt mondja, hónapra hív vissza. Már azt hiszem, két nap múlva újságíró volt. Figyelj, azt szokták mondani, hogy a tehetség mindenképpen utat tör. Nem tudom, hogy a Tamás ma itt ül-e, vagy valamelyik egyetemen tanszékvezető lenne. Nem lehet tudni, ez nem annyira biztos, hogy ha nincs ez a Brøndby kép. Tehát a Brøndby kép mindenképpen sorsdöntő szerepet játszott az életedben, mert onnan már a kocka el volt vetve. Tehát nem úgy volt, hogy közben tárgyalásban voltál öt másik újsággal. Látom, ahogy mondtad, nem lehetett elhelyezkedni.
Nem, hát és most tényleg én nem azt nem nagyon szeretem, hogyha valaki úgy panaszkodik, hogy közben dicsekszik, mert az halálom. De hát azért te talán meg tudod erősíteni, hogy azért nem voltam egy törtető valaki.
Hát ezt nem lehet mondani, szóval tehát, ugye, ma nem jutnál be egy szerkesztőség.
Mire az ember rávette magát arra, hogy ismeretlenül hívjam. Téged ugye csak az újság, tehát én is a te írásaidat olvastam a képes, hova mondhatni. Egyébként a Pintérét is elolvastam a 11-esét, mert az ember van, de ez volt, ami igazán érdekelt a képes sportban. Egyébként utólag is nemrégiben olvasgattam, csak meg voltak írva, amiket a Pintér írt. Uh-huh. Szóval...
Hát én ugye a mai napig szabadidőmben ugye 80-as évek sportújságait olvasgatom, tehát én az akkori lakatból a mai nap úgy mondom, hogy napra kész vagyok. Tamás, még egy pillanatra engedd meg, kanyarodjunk vissza ez a régi hobbithoz, gyűjteményedhez. Neked nem csak sportújságban, vagy sportújságokban, hanem egész egyedülálló módon, jelvényekben, zászlókban, sőt, mezekben és eredeti mez. Tehát olyan, hogy ma az ember bemegy egy plázába, lát egy boltot, ahol a Messi-s Barcelona mezek, a Cristiano Ronaldo-s Real Madrid mezek, a Lampard-os Chelsea mezek, és az ember ma bemegy, és ezeket megveszi a boltban. 1984-85-öt írunk, és ha csak megpróbálok visszaemlékezni, volt eredeti Betis mezed.
Volt, igen.
A 84-es francia válogatottnak a meze, akkor a meggyőztes Liverpoolnak a hazai és az idegenbeli, a piros és a sárga, hogy valami egész elképesztő, hogy még erről a csere dologról, csere hobbiról, annak fényében elnézést, hogy még él bennem utólag, hogy talán egy picit én is hozzájárulhattam, hogy emlékszem, hogy ezek neked a kis jelvények, vagy a kis aláírások, hogy micsoda konvertibilis valuta volt, hogy, és itt kapcsolódik egy picit vissza a történetbe a lakat név, hogy 83-ban a Volán felkerül az első osztályba. Ezáltal a Volán azok a külföldiek, akik mondjuk követték a magyar bajnokságot, az egy új név. És te emlékszel, amikor elküldtél a Csabán Samu térre Volán jelvényért? Mondván, hogy én ott lakok a Volán pálya mellett, és egyik nap az iskola után bátortalanul bementem a Volán klubszékházba, és egyetlen egy iroda volt, aminek nyitva volt az ajtaja, kopogtam, illedelmesen köszöntem, beléptem, és Grosics Gyula ült személyesen velem szembe, és megkérdezte, hogy mit tehet értem. És mondtam, hogy szeretnék kérni egy pár darab Volán kitűzőt, mert az egyik barátomnak égető szüksége van rá. Ez volt az egyik ilyen történet, a másik pedig azt hiszem talán a Videóton Zseljó meccsen voltunk lent együtt. Igen, igen. Fehérváron, előtte volt a Manchester United meccse, ahol nem csak Magyarországon lett fogalom a gömöri név, a gömöri mit csináltál, hanem a gömöri, faddi, az akkori új generációs Videóton játékosok, és én nekem volt akkor egy hobbim, hogy Tamás zászlókat meg mezeket gyűjtött, én magyar játékosoknak gyűjtöttem az aláírásait. És pont akkor volt a Megyeri úton tavasszal egy Újpest videóton, amikor 1-0-ra kikapott az Újpest a videótontól, és azt a feladatot kaptam, hogy Faddi és Gömöri aláírásokat szerezzek, mert hogy azért nem tudom én milyen meszt, kitűzőt, zászlót, információt, akármit kapsz.
Hát tudod, ma már ez, hogy egy UEFA kupa döntős csapat, vagy egy bármilyen nemzetközi kupa menetelő csapat, ez már teljesen a fantazmagória kategóriájába tartozik. Utólag is köszönöm a segítségeket. Igen, a Volán nagyon felértékelődött azzal, ugye. Én nekem akkor Magyarországon kapható francia sportújságban, a Mondiában megjelent a címem, hogy cseretársakat keresek. És rengetegen írtak, hát pontosan azért, mert nyilván a szerte a nagyvilágban is vannak olyan őrültek, vagy voltak olyan őrültek, mint mi, és Magyarország számukra egy fehér foltot jelentett, mert nem lehetett Magyarországról, tehát mondjuk egy svéd, akkor, 80-as években Németországból tudott pénzért rendelni bármelyik klubtól, ha kellett Magyarországból, ezt nem tudta megtenni nyilván. Ha emlékeztek, a sportpropaganda vállalatnak volt a Népköztársaság útnak jelvezett Andrássy út elején egy boltja, és ott lehetett mindig zászlókat, meg meccsek jegyeket is állítottak.
Inkább egy alapvetően jegypénztár.
Igen. És oda lehetett. Na most ez a levelezés, ez egyrészt rengeteg pénzt elvitt, de hála Istennek a szüleink ezt támogatták. Másrészt meg hát rengeteg élményt, meg nyert tudást adott. És egyébként arra emlékszem, hogy annak idején ezért károsztattak minket a zsikertestvéremmel, hogy mi rengeteget gompocizunk, de az kétségtelen, hogy a 70-es évek, vagy a gyerekkorunk arra esett, a 70-es évekre a gompoci korszak különösen, de hogy a 70-es évek futballjának a neveit, az összeállításait, a klub neveit, azt a gompocin keresztül tanultuk meg az összeállításokból, az biztos. Nem beszélve arról, hogy most én nem akarok, tehát nem voltam rossz tanuló soha az iskolában, nem szeretnék most ilyen népszerű fordulataján, de rossz tanuló voltam, nem voltam rossz tanuló, de földrajzban különös erős voltam. És hogy a földrajzban erős voltam, az sok más egyéb mellett
a labdarúgásnak,
a futballnak köszönhettem, mert ugye mondtak valamit, tehát bármilyen név felvetődött, a földrajzi név ugye felvetődött, az ember azért többé-kevésbé tudott egy futballcsapatot kapcsolni hozzá, úgyhogy ez ilyen szempontból.
A gompoci mellett a kupaszerdák voltak erre jók,
igen. Hogy... Úgyhogy ezek óriási dolgok voltak. Egyébként azért, mert ugye Dénes a családnevünk, és ugye az mondjuk írásban is talán közel van a Dönishez, ezért például azon anyánk rengeteget röhögött, hogy a nevetek, bocsánat, hogy például olyan illatos leveleket kaptunk Algériából annak idején, hogy... Biztos érmet már az élemben, mint tehát kedves kisasszony, hogy oly csodálatos jó volt, petregtünk a röhögéstől.
Engem egy teljes generáció választ el a Tamástól, korban annyival vagyok öregebb, de hogy a gompoci mennyire így van, ahogy mondja.
Az egy kortalan, időtlen.
Az első képes gompoci Magyarországon külföldi csapat, az a Real Madrid volt. Ez úgy történt, hogy itt játszottak a Vasassal, egy élelmes ember csinált róluk egy csapatképet, azt körbevagdosta, lesokszorosította, és ráragasztotta a gombokra. Nekem az életem első csapata, ami mindig a Fradi ellen játszott, ahol én voltam a középcsatár, mármint úgy, hogy majd én kineveztem magamat a gompozi csapat középcsatárának, tehát játszottam, így tudom.
Én ugyanígy voltam a Real Madrid.
Kökény, Fridmanski, Lakat.
Én ugyanígy voltam a Real
Madrid. Albert Fegyversi.
Én ugyanígy voltam a Real Madrid kapusa a gompozi csapatomban.
Azért mondom, és tehát a Real Madrid volt az első gompozi csapatom, és ez egyben egy életre meghatározta, és ezért most a barcelonások keresztbe nyelnek le, de én a mai napig Real Madrid drukker vagyok, de ennek az égvilágon semmi köze nincs a mai Real Madridhoz, ennek ahhoz a Lesmes, Marquitos, Santa Maria di Stefano, Copa, ezek játszottak abba a bizonyos, még a Puskás se, még akkor a Puskás nem volt ott. Tehát a gompoci ennyit tett hozzá az embernek az életéhez, hogy behatárolt egy irány. Ha a Barcelona játszik itt, akkor én ma Barcelona drukker vagyok. Mert akkor arról csináltak volna gompoci csapatot. De a Real volt az egyetlen, és a magyar nagyok, aztán amikor már ez divat lett, akkor jöttek a nagyobb vidékiek. Nekem van 59-es Tatabánya, Török Péter közös barátunk, aki egy hallatlan nagy értékekkel rendelkező gyűjtő. Tőle kaptam egy Tatabánya gomfoci csapatot, hát sírtam, hát komolyan mondom, szóval a Deli Bandi megvan gomfociba, az annál nincs nagyobb érték.
Karcsi bácsi, ha Angliában ma valakit Tudornak hívnak, akkor az minimum, hogy tudja azt, hogy első Erzsébet 8. Henriknek hanyadik lánya és hanyadik feleségétől. Ezzel a névvel, hogy Lakat, ami azért Magyarországon szervesen hozzátartozik a labdarúgás tudományához. Hogy nem lett Karcsi bácsiból labdarúgó vagy edző?
Többféle válaszom van erre. Kevesen fogják elhinni, hogy az egyiket sokkal kevésbé sajnálom, mint a másikat, és nyilván mindenki azt hinné, hogy a futballista karrier elmaradását sajnálom, pedig nem. Én, ha valami szerettem volna lenni, az az edzőség, de hogy nem lett? Hát ezt írtó egyszerűen megtudom, de annyiszor meséltem el, hogy ezt a Tamás tudná a legjobban elmesélni talán, hogy a Fradi ifi végéig jutottam, tehát játszottam a Kölyök 3, akkor kerültem oda, mert korba akkor értem igazolható játékos, a statisztikából igazoltak le a Fradiba, Kölyök 3, aztán ifi 3, ifi 2, ifi 1, ilyen, akkor még így hívták, hogy 3-2-1, ami például a kettőnél olyan értékcsökkentet jelent, aztán közben rájöttem, hogy minket ma U16-nak hívnának. Igen. És akkor én akkor nem ifi 2 vagyok, hanem U16, az úgy előkelő, ifi 2-ként meg olyan, hát ez biztos olyan valami reszli. Pedig nem, már csak a korosztályok ilyenek voltak. Tehát ebben mind a háromban játszottam, és mind a három bajnokság végén igazolni tudom, gólkirálya voltam a csapatomnak. Na most a probléma ott kezdődött, hogy a Fradi ifi 1-ből valaki ma kijön gólkirályként, bár ez talán ma már nem igaz, mert annyi külföldit igazolnak, hogy a Fradi ifi gólkirálya sansztalan szerintem ma is az első csapatba bekerülni. Na de aztán az én koromban, hát most elmondok neked 6 nevet, akit le kellett volna gyűrnöm ahhoz. Hát kezdem ott, hogy az én posztomon az Albert volt az első csapatjátékos, az egyetlen magyar aranylabdás. Na most akkor menjek tovább lefelé, Branikovics, Németh Miki, senkinek semmit nem mond a neve. Egyszer becserélték, vagy kétszer az első csapatba, vissza lehet keresni, Ferencváros, Eger, 4-1, góllövő, Németh, 4. És utána ment vissza a levesbe a kettőbe, mert a Flóri jött, és újra ő játszott. Tátrai. Hát, hogy már igazán a nevekre sem emlékszem. A Branit mondtam? Turai. A Tátrai, a Turai Laci, a Sós Laci. Ez mind előttem volt, mint center. Na most eleve meg se próbáltam, és apám se támogatta. Szóval ő felmérte azt, hogy olyan játékos, amilyet ő szeretne, meg aminek értelme van, olyan sose leszek, mert olyan a mezőny. Hozzáteszem, ez nem lett volna már igaz a 70-es évek végén, 80-as években, már nem lett volna igaz. Aztán így elhalt az edzőség, azt borzalmasan bánom, de nekem volt egy Németh Gyula nevű rovatvezetőm a Népsport labdarúgó rovatába, hallatlanul nagy tud, a futball szaktudású, futballhoz értő ember volt, ő volt talán az egyetlen, aki én legalábbis dolgoztam úgy, hogy újságíróként is a szakmai szintező volt, majd közben elment a Dunaujvároshoz NB1-es edzőnek. És mindent, és nem kapta föl senki a fejét, hogy ez hogy van. Na persze, a BKV előrénél volt nagyon soká papíron, mert akkor nem adta föl a Népsport labdarúgó rovatának a vezetését, mert az egy akkora rang volt. Aztán, amikor a Dunaujvároshoz kellett menni, akkor kiszállt az újba, fölfüggesztette az újságírást, és elment Dunaujvárosba ebbe egyes edzőnek, és az mindig bennem volt, hogy ez nagyon szeretnék lenni, és de valahogy elmaradt, fogalmam nincs, hogy miért.
Tamás, azt hiszem, hogy egyikünk sem, kettőnk közül egyikünk sem panaszkodhat túlzottan a gyerekkorára, de azért szerintem így utólag kicsit irigyeljük Karcsi bácsit, hogy egy olyan közegbe született, olyan közegben nőtt bele, hogy gyakorlatilag az anyatejjel szívta magába a labdarúgást, hogy olyan öltözőkben és akkor járhatott, mint a Tatabányámnak a legendás olyan csapata, amiben Deli, Dombai, vagy utána olyan emberekkel beszélgethetett, és lehetett együtt, mint a Varga Zoli, vagy Albert.
Azt tudod, hogy filmsztár is?
Azt nem.
Na látod, ez megint olyan, amit a Tamás tud egyedül. Illetve nem, mert hát, hogyha esetleg valaki megvette a könyvet, mert abban te mondtad, hogy tegyük be, én nem akartam, emlékszel?
Igen, igen. Irány Mexikó, hogy azt
mondtad? Igen.
Mexikói olimpia előtt, ugye Irány Mexikó címmel készítettek egy...
TV-film volt.
Bodrogi Julára emlékszem, hogy jó volt a...
Meg Latabár. Latabár, szóval nem, komoly, ez a Bodrogi Vojt volt a szerelmes pár.
És
a Vojt egy tornász válogatottat játszott, akik készülnek a mexikói olimpiára, és nem vannak ott a jegyzőtáborban, visszaadom a szó.
És hát ha a filmet megnézed, akkor ott egy nagyon szimpatikus, 17 éves fiatalember dekázik. Talán válogatott mez is a szerelés, mert minden szerelés.
Varga Zolival, MTK-s Dunai Lajossal. Nyilván kérhették, most már visszapörgetem, mert az előtérbe a Bodrogi meg a Void beszélget, a Latabár el van bújva egy bokor mögött, és kellett valami háttér, hogy ott legyen valami mozgás. De én nem is emlékszem, hogy ott filmfelvétel lett volna, de aztán amikor megnéztem, hogy nézd, de ott dekázok.
Az urakról azt is kell tudni, és itt már többször említésre került, a könyvírás. Ha nem is teljes kronológia, de kettőtök összes munkássága, az Karcsi bácsinak az Apám könyve című alkotással indul, ami én szerintem minden mai magyar labdarúgás kedvelőnek talán az egyik bibliája.
Hát hazudnék, ha azt mondanám, hogy arra valaha valaki rosszat mondott, aztán én róla annyi rosszat mondtak, meg írtak már, hogy azt ellen tudom mondani, de ez az egy olyan dolog van az életemben, amit még a legnagyobb ellenségeim is azták, hogy viszont
az
Apám regénye 96-ban, és most fogsz hanyat esni, mert ha hiszed, ha nem, az a könyv az életben nem készül el, Tamás most pontosan tudja, hogy melyik történet következik, az a könyv az életben nem készül el, ha Dénes Tamást nem ismerem, és nem a barátom. Mi történt? Ugyanis egy szép nap a Nemzeti Sport, akkor már a Visegrádi utcában dolgoztunk, helységében. Az én barátomat, aki akkor már egy nagyon meghatározó embere volt a lapnak, meg nem mondom már milyen, de minimum főszerkesztő helyettesi minőségben, megbízta az akkori tulajdonos. Mi volt a Pari bácsi?
Igazgató
főszerkesztő, hogy a keddi népsportokat azokat át kéne teljesen szervezni. Az ne nézzen ki úgy, mint az összes többi, a hét többi napján, hanem az eleje legyen, a vége, az elejét foglalkozunk olyan témákkal, amikkel hétköznap sose foglalkoznak. Szóval képes sportosította tulajdonképpen a népsportot, és ezt az egészet úgy, ahogy van, rábízta a Tamásra, hogy azt csinál, amit akar. Na most nekem ott közben kellett a labdarúgóvezető voltam, szerkesztő is voltam, éppen elég napi munkám volt. Láttam, hogy az én drága jó barátom járkál föl és alá, és a következő kedre próbálja a maga kis új újságját összehozni, de olyan nagyon nem kellett félni, hogy nem fog elkészülni, mert ha más nem, akkor egyedül teleírta volna, meg amerre nézett, és ezt most nagyon komolyan mondom neked, kis túlzással amerre nézett, egy klasszis ült valamelyik íróasztal mögött. Olyanoktól tudott cikket kérni, akikkel nem tudott hibázni. De ennek ellenére mit hoz a sors? Azt mondja Tamás egy, fogjuk rá, nyilván nem így volt, szombaton. Azt mondja, te Karcsi, az ebbe a keddibe.
Ez előrébe készült, tehát hétfőn meg kellett csinálni.
Azt mondja, ebbe a keddibe, az utolsó oldalra. Kéne nekem valami, azt mondja, ez mégis egy ilyen berobbanós, egy ilyen új újság, szóval valami olyan, ami úgy megragadja az embereket, ami hat a lelkükre, ami olyan, most nagyképpen mondom, olyan lakatkarcsi, szóval az, amiket a régi futballról úgy szoktál néha írni, valami, nem tudom mi, valami lesz. Halvány, megközelítő fogalmam nem volt, hogy mi lesz. eljött a leadás napja, azt hiszem már nyomták a többi 23 oldalt, amikor mondtam, az Isten megáldott egy képességgel, amit én nem tudok elég hálás lenni, hogy tudok fejből diktálni. Tehát, hogyha van gépírónő, akkor én lediktálok egy cikket úgy, hogy abban minimális javításokat kell csak csinálni. És na mondom, a Katinak, Hírt Katinak hívták, egy csodálatos csaj, egy nagy tudású, megírta helyetted a cikket, ha akartad. Mondom, Katikám, gyere ide, mert a Tamásnak nem lesz újságja, ha most nem kezdjük el. Ha háromig nem kezdjük el, azt mondja, jó, tudom, mert ő már ismert, rengeteget dolgoztunk együtt, így áll nyugodtan egy kávét, gyújtsál rá, megleszünk, mindig megvoltunk, tehát tulajdonképpen nagyon jól lelkileg előkészített. És akkor megírtam egy történetet, egy újságoldali történetet, hogy egy fejezet legyen neki, vagy egy oldala legyen, hát ne legyen már, csak 23 oldalas újság nincs, hát legyen a 24-esen is valami. És úgy hozta a mondat, a történet, úgy végződik, meg lehet nézni a manapság, ha valaki visszalapoz a archívumokba, úgy hozta a történet, hogy az az utolsó mondat, hogy és akkor Szovják beadott, és 3 pont. Nem derült ki, hogy mi volt a beadás után, de a történet olyan volt, hogy nem is kellett kiderülnie. Tehát nem kellett feltétlenül kiderülnie. Kész. Jön a KED, megjelenik. Tetszik. Vastap, siker, marha jó. Azt mondja a Tamás pénteken, hogy te, mi lenne, ha megírnád, hogy mi történt a Szovják beadása? Nem ragozom. Hány, mennyi lehetett? Soha nem tudjuk.
Mert 45, 46, nem tudom. Sok, gondolom. Egy könyv nyílt.
Hát, de tudod, milyen vastag könyv?
Igen.
Hát, másfél éven keresztül.
Tudom, hogy akkor 10 000 karakter fért rá egy oldalra, tehát akkor ő volt, és hát azért 450 000 karakter az van már egy vastag.
Mondd, majdnem duplája volt. Most ott van a fejem mellett a közös könyveink. Majdnem a duplája akár a régi csibészeknek, akár a Titinek. Tehát majd azt hiszem másfél éven keresztül írtam a történetet, ami úgy kezdődött, hogy lesz egy cikk összesen. És akkor egyszer csak valahonnan a mennyből jelentkezett egy Szigeti László nevű ember, azóta sem találkoztam vele, és azt mondta, hogy ő ezt annyira szereti, ezt a izét, azóta a legjobb egy ember, egyszer azt írta a Facebookon, vagy a nem, még csak ilyen internetes fórumon, hogy azt mondja, hogy a Lakat Karcsinak a Apám regénye című sorozatát a Népsportban úgy vártam, mint a Fradi játékosok a keddi prémium fizetőt.
Erről a könyvről ugye azt kell tudni, hogy nem adták ki másodszor, tehát ugye csak egyszer került kiadásra. Igen. Gyakorlatilag az antikváriumokban felelhetetlen, mert akinek van, az nem adja ki a kezéből. És gyakorlatilag ez majd gyakorlatilag egy konvertibilis valuta.
Egyet láttam, 5200 forintért árulják. Hát te, aki aztán bujod rendesen a régi könyveket, tudod, hogy mit jelent egy 96-os kiadású könyv, ha 5200, amikor 100 forintért meg 50 forintért kínálnak.
Arra nem érzhetünk, Karcsos, hogy édesanyád olvasta a te műveidet generálisan?
De szerintem nem. Szerintem nem. Mm. Ez milyen érdekes, látod, ezt még soha az életben senki meg nem kérdezte tőle. Uh-huh. Ő egy borzalmas, intelligens, tanult, kultúrált úriasszony volt, szóval egy igazi úriasszony volt. Futball neki egy kicsit prózai datár annak, hogy a férje válogatott játékosról, de már akkor meg edzőként is, uh-huh. is úgy kezelte, ezt mindig elmesélem, ez egy történetem van anyámról, mint futballfeleségről. Az fater még fiatal edző volt, nem is annyira fiatal, de még a pályára elején járt. Hát akkor már anyámmal végigcsináltak egy apámnak a teljes játékos pályafutását, már 47-ben esküdtek. De ez már jó, 59-60-at írunk, amitről mesélek. És azon kívül, hogy kiment, meg minden szerintem a Lesz sem nagyon tudta volna megmondani, hogy mi a különbség. Csak tudta, hogy kell viselkedni. Tehát nem nagy emberkedett, meg íz, hogy élennek, meg íz, vagy szépen csöndben volt. Soha nem szólt bele a otthoni futballtársalgásokba se. És az öreg Tatabánya Fradi meccs volt délután, és borotválkozott a fürdőszobába a tükör előtt, mintha ma lenne, úgy emlékszem, pedig 50 éve volt. És anyám és fogas, amíg élek nem fogom megfejteni, hogy milyen indítatásból megállt mögötte, és azt mondta, szó szerint, remélem nem álltok be védekezni. Azt nem tudom most nektek leírni, szóval nincs, arra a magyar nyelvnek nincs szókészlete, ahogy apám megfordult és ránézett. Én azt mondta, nem álltok be védekezni. Na szóval ennyit a... De nem hiszem, hogy olvasta. Szóval ő ott befejezte szerintem a futballcikkeknek az olvasását, amikor apám befejezte a játékot. Mm. Tehát ő még a Rudasról, mint futballistáról szívesen olvasott, meg fényképezkedett együtt a Deák Bambával, ha éppen csapatkép volt, vagy olyan képes újságokban csináltak családi riportot, meg mit tudom, micsoda. De a Rudas Feri, mint edző a lángépgyárnál, az már nem igazán kötött el.
Az előbb elhangzott egy kult szó, már nem is emlékszem melyikötök szájából, hogy a közös könyveink. Tartsunk egy kis szünetet, és hallgassunk valami zenét.
Fehér szalvéták, koldusnak, bóznak mennyország, de nekem a madárnak kalitkám, a templomban bűz és fél homály. Papok szívják a tömjeit, hé barátaim, nézzetek ide, még a templomban sem, még az Úr előtt sem. Nem úgy megy, ahogy kéne. Még egyszer, még kétszer, még százszor, és sokszor, sokszor, sokszor. És sokszor, 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 még egyszer te ki vagy, még egyszer te ki vagy, add már, semmi sem mond. Mászok a hegyre, liegve, ne változzon semmi sem. A tetőn át egy éger fa, a hegy alatt megy fa. Legalább a hegy oldal borostyámmal legyen tele, micsoda örömöm lenne benne. Ha valami még kéne. Még egyszer, még kétszer, még százszor, és sokszor, sokszor, sokszor. És sokszor, 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 még egyszer te ki vagy, még egyszer te ki vagy, na hadd már, semmi sem van. a fújó felett. Sötét van, sehol az Isten, a sejmes réten búzavirágok, hosszú az út, amin járok. Az út mentén sűrű erdő, tel is tele a szarkánnyal, s az út végén ott áll a vérpad, a bárdal. Még egyszer, még kétszer, még százszor, és sokszor, 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 és sokszor, 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 és rás, tatitak, noga rás, tatitak, na hadd már, semmi sem az. Kezesek lusták, az út mellett minden tönkre ment, a templom, a kocsma, semmi se szent. Semmi sem olyan, semmi sem az. Hé gyerekek, most már látom, semmi sincs úgy, ahogy kéne. Nem olyan, nem olyan barátom. Semmi sem olyan, semmi sem az. Hé, olagya, most már látom, semmi sincs úgy, ahogy kéne. Nem olyan, nem olyan barátom. Semmi sem olyan, semmi sem az. Hé, barátaim, most már látom, semmi sincs úgy, ahogy kéne. Nem olyan barátom.